Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
Először képviseli EU csúcson hazánkat Magyar Péter, mint miniszterelnök, és 2010 óta először fordul elő az, hogy Orbán Viktor nem miniszterelnökként van kint Brüsszelben egy EU csúcs idején, hiszen az Európai Parlament a harmadik legnagyobb frakciója, a Patrióták Európáért pártcsalád, és egyeztetést tartott a volt magyar miniszterelnök részvételével. Arra kérdésre, hogy mindez visszatérést jelenthet-e Orbán Viktor számára a nagypolitikába, és hogy mit fogunk látni Magyar Péter részéről szintén a nagypolitikában, Kiszeri Zoltánnal, a századék politikai elemzési igazgatójával keressük a választ. Köszöntöm.
Jó napot kívánok!
Hát ez egy nagyon fontos dátum a tekintetben, hogy az új magyar miniszterelnök először, és ebben a titulusban Orbán Viktor szintén először vesz részt EU csúcson, és akkor kezdjük ezzel, hogy Orbán Viktornak mi is ez az új titulusa, hogyha most megnézzük, hogy részt vett a Patrióták gyűlésén.
Igen, hát Orbán Viktor a Patrióták Európáért pártcsalád egyik alapítója, hárman alapították a 24-es európai választás után pont Bécsben. Egyébként Herbert Kickl az osztrák szabadságpárt elnöke, Andrej Babiš az ANO párt elnöke, most cseh miniszterelnök, és Orbán Viktor a Fidesz elnökeként. Hogy ez a pártcsalád valóban nagyon sikeres, a harmadik legerősebb az Európai Néppárt után, ahol a Tisza párt tagpárt, van a második legerősebb az Európai Szocialisták és Demokraták pártja. Hát ott még a Demokratikus Koalíció két képviselője van jelen, tehát ők ugye ott képviselők, de a patrióták is tartottak egy egyeztetést, most Andrej Babiš képviseli a patriótákat miniszterelnökként, ja, Matteo Salvini Olaszországban miniszterelnök helyettes, de hát ő nem képviseli Olaszországot, Giorgia Meloni képviseli. Tehát igazából egy egyeztetést tartottak, hogy Andrej Babiš, mint a pártcsalád hivatalban lévő miniszterelnöke mit képviseljen, és Orbán Viktor Brüsszelben tartózkodott, a sajtótájékoztatóján el is mondta, hogy mik azok a pontok, amiben meg tudtak egyezni, és nagyon fontos kérdések egyébként, hiszen az Unió beszeretné vezetni a lakossági karbonadót is, ezt ETS2-nek hívják, ugye hát, hogy mondják így finoman, tehát, hogy ugye mondják, hogy az emberek cseréljék le a benzines, dízeles autóikat, hogy cseréljék le a gázfűtést, és azt nem mondhatják nekik, hogy ez tilos, de úgy meg akarják drágítani, hogy az emberek maguktól döntsenek úgy, hogy átváltanak. Például ugye van ilyen döntés, hogyha életbe lép ez a lakossági karbonadó, akkor most ezen vitatkoznak egyébként, hogy mekkora legyen ez tonnánként, és akkor ez literenként mondjuk most 20-30 vagy 50 centtel drágítsa el az üzemanyagot, a foszilis üzemanyagot, vagy a gázfűtésnél is mondjuk köbméterenként egy 10 eurócentes vagy 15 eurócentes drágulást hozna. Ez is akkor már nem érné meg idővel foszilis energiával fűteni, és így vezetnék ki ezzel a mesterséges árdrágítással a foszilis energiát. Igen, ám csak ugye ez drága, és a lakosságnak kéne ezt megfizetni, a szolgáltatások árába ez beépülne, és például a patrióták ezt szóvá teszik, a német CDU-s kormány is szóvá teszi, és egyébként Giorgia Meloni, aki egy másik európai pártcsaládhoz tartozik, az Európai Konzervatívok és Reformerek pártcsaládjához, de ők is szóvá tették, hogy hát ez a karbonadó rendszer, ez a zöld átállás, ez ideológia vezérelt, és annyira megdrágítja az európai ipar energiaköltségét, a költségeit, hogy még versenyképtelenebb lesz, mert Kínában, az USA-ban van elérhető energia, ezek az országok rendelkeznek nagy mennyiségben megfizethető energiával. Egyébként meglepetés, mert a kínaiak egyre nagyobb arányban megújuló energiával működtetik a gazdaságukat, az USA foszilis energiával, de olcsóbb, és ugye ezt is, tehát Babiš például ezt fogja szóvá tenni, és ebben meg tudtak egyezni a patrióta vezetők, hogy ez egy olyan téma, amiben érdemes alternatívát felmutatni az Európai Bizottsághoz képest.
Mert csak azért is érdekes az, hogyha a német kancellár például felszólal, hiszen annak eredményét már kézzelfoghatóan látjuk, hogy Németországban a méregzöldítés mit eredményezett. De hát pont ennek az ellenkezője lenne a cél már, ami az Európai Unió versenyképességét illeti, hogy ezt nem további mélységbe kéne vinni, hanem inkább fel kellene emelni. De hogyha megnézzük Orbán Viktor szerepét ebben, hogy, és nem véletlen kérdeztem így, hogy milyen titulusban van kint, mint a patrióta pártcsaládnak az alapítója, de az is vitathatatlan, hogy 16 évig ő meghatározó arca volt az európai Uniónak. És meghatározó arca lett 24-től a patrióták pártcsaládjának. Ugye már itt a választási vereség után is nagyon sokan mondták a háttérben, hogy Orbán Viktor annak ellenére, hogy elveszítette Magyarországon a választásokat, a világpolitikai szintérről nem biztos, hogy le fog lépni, sőt. Mi bontakozik ki ebből, hogy ugye a patriótákkal most folyamatosan egyeztet? Lesz ennek bármiféle hátránya a patriótákra, hiszen látjuk azt, hogy egy felfelé ívelő munka kezdődött el.
Tehát Orbán Viktornak mai napig hatása van, az ember megnézi a brüsszeli lapokat, vagy a világsajtót, ott tényleg ugye azt nézik, hogy oké, most Orbán Viktort leváltották a magyarok, de mégis kiveszi át ezeket a szerepeket, hogy egy ember veszi át ezt a szerepet, vagy nem. Például most 4 új miniszterelnök lesz összesen ezen a csúcson, hiszen az előző csúcshoz képest 4 kormány élén történt változás, és például Janša, a szlovén miniszterelnök, aki Orbán Viktornak egy politikai szövetségese, bár nem a patrióta pártcsaládhoz tartozik az ő pártja, ő például az Izraelhez való jó viszonyt fogja képviselni az uniós csúcson szlovén miniszterelnökként. Ugye Orbán Viktor is jó viszonyt ápolt a kormánya is, és Magyarország is Izraellel, és például látjuk, hogy ahol nagy muszlim bevándorló tömeg van, Franciaországban, Spanyolországban, Belgiumban, ott például kritikusak Izraellel szemben szankciókat fogadnának el egyes izraeli kormánytagokkal szemben, vagy bojkotálnák a megszállt területeken készült termékeket, tehát vannak ilyen elképzelések Brüsszelben, és ezeket a németek, a hollandok, a csehek, a magyarok, és most már a szlovének is ellenezték. A Magyar Péternél itt meg kell látnunk, hogy milyen viszonyt fog Izrael kapcsán elfoglalni, de ez is egy olyan kérdés, amiben Orbán Viktor politikája folytatódik. Most nyilván az új magyar miniszterelnöknek is állást kell foglalni. De a migrációt is említhetnénk, ahol azt találgatják, hogy most már az többségi álláspont, amit Orbán Viktor képviselt, amit a magyar emberek jóvá hagytak több választáson, népszavazáson, nemzeti konzultáción. Most már ez az európai többségi vélemény, és a migrációs paktum, ami most lépett hatályba, anakronisztikumnak tűnik, de sajnos ez hatályba lépett most június 12-én. A Magyarországnak is teljesítenie kéne ezeket a követeléseket. Hát Magyar Péter itt próbál ellenállni, de azt látjuk, hogy a dán kormány, vagy a lengyel kormány ugyanilyen kritikus, érdekes, dán szociáldemokrata kormány, és ugyanolyan kritikus ezzel a szétosztás kvótával szemben, tehát itt Magyar Péternek a dánokkal, a lengyelekkel és másokkal kéne egy szövetséget alkotnia. Tehát azt látjuk, hogy azok a témák, amiket Orbán Viktor egy személyben képviselt, a magyar emberek többségének a támogatása, és ez a többség ez nem változott meg. Szerintem a tiszások többsége sem akar migránsokat, a tiszások többsége sem akar pénzt vagy fegyvert küldeni Ukrajnába, és Magyar Péternek ehhez kell továbbra is kötnie a politikáját, hiszen ha szembe menne a magyar társadalom többségének a véleményével, ami nem változott meg a választás eredményétől függetlenül, a legfontosabb kérdésekben, akkor bizony hamarabb veszíteni el a népszerűségét, ezért is kíváncsiak a brüsszeli politikusok, vagy a többi kormányfő, hogy Magyar Péter milyen állást foglal lenni. Azt gondolom, hogy ilyen ad-hoc szövetségek lesznek, ugye beszéltünk róla, hogy Izrael kérdésében ezekkel az országokkal, az energia, vagy a bevándorlás kérdésében meg más országokkal fog talán egy platformra kerülni.
Azért nagyon jó, hogy mondta, hogy a migráció kapcsán már más miniszterelnök is mer olyan hangot megütni, amit nagyon sokáig csak Orbán Viktor mert a migrációval szemben az Európai Unióban. Ez azért nagyon fontos, mert itt a következő égető válság, ami hasonló katasztrófához vezethet, mint a migráció elhibázott lépései, mégpedig az Ukrajna akár gyorsított csatlakozása is. Hiszen ennek a küszöbén is ott állnak, és az uniós csúcsban ez is téma. A migráció kapcsán már bebizonyosodott az, hogy Orbán Viktornak igaza volt minden egyes pontban. De ő Ukrajna csatlakozása kapcsán is azokat a bizonyos vörös felkiáltó jeleket nagyon sok téma mellé oda tette. Ukrajna kapcsán mi körvonalazódik? Ki az, aki tovább fogja tudni vinni? Hát mondhatjuk úgy, hogy az Orbán-féle ellenállást, ami valljuk be, hogy nagyon sok tagállamnak kényelmes volt. Be lehetett bújni a miniszterelnöknek a háta mögé, aki a mögötte lévő 16 év tapasztalatával azért nagyon sok mindent nagyon keményen kimert mondani.
Igen, ugye amíg Angela Merkel volt a német kancellár, addig ez egy nagyon bejáratott politikai üzem volt, ugyanis Orbán Viktor képviselte az egyik álláspontot, akár a migráció kapcsán, akár a szankciók kapcsán, és Jean-Claude Juncker korábbi bizottság bizottsági elnök képviselte a másik álláspontot. És ugye a két pólus köré csoportosultak az európai kormányok, hát Orbán Viktornak a folyosón nagyon sok támogatója volt, ezt Szijjártó Péter is elmondta, hogy a folyosón milyen sokan biztatták, hogy nehogy feladja az álláspontját. A teremben már kevesebben voltak, akik ilyen bátrak lettek volna, de Angela Merkel ezt nagyon jól ki tudta használni, míg ő volt a kancellár 2021-ig, hogy a két álláspont között ő tudott közvetíteni, mint a legnagyobb tagország, a legnagyobb befizető kormányfője, és ez egy nagyon jó taktika volt arra is, hogy így tudták tompítani például a brüsszeli bizottság javaslatait, mondván, hogy Orbán Viktor és más kormányfők ezt nem támogatják, az európai emberek ezt meg ezt a kérdést nem támogatják, és akkor így a bizottság kért hármat, ugye jött egy tárgyalás, abból lett kettő vagy egy, de lényeg az, hogy az integráció előre ment, de Orbán Viktor ezzel a kiállásával tudta tompítani a rossz brüsszeli javaslatoknak az élét. Na hát ez most már nincsen, és igazából azzal, hogy most már nem Orbán Viktor a magyar miniszterelnök, láttuk, hogy például bizonyos kérdésekben másoknak kell konfrontálódni, amikor Giorgia Meloni lépett fel például az energiaárakkal szemben, vagy beszéltünk róla, hogy a cseh miniszterelnök is az uniós energiapolitika árképzés ellen felszólal, a dánok most a migrációban kell, hogy hangosabban hallassák a hangjukat, mert különben ugye hozzájuk is betelepítenek olyan embereket, akiket ők nem akarnak. Tehát ez most egy nyíltabb vita lett, mert valóban Orbán Viktor, hogy most már nincsen ott, nem tudja ezt a pozíciót felvállalni. Hát meglátjuk, hogy Magyar Péter mit fog felvállalni, az Európai Néppárt politikusa. Ugye az Európai Néppárt politikáját a németek határozzák meg, és Ursula von der Leyen, Manfred Weber Brüsszelben. Tehát neki ebben a koordinátorrendszerben kell most új első bálos miniszterelnökként szerepelnie, hiszen a magyar emberek többségének a véleménye sok kérdésben nem változott, erről beszéltünk, viszont az elvárások Brüsszelben meg ott vannak, hogy Magyarország is teljesítse a migrációs paktumot, engedje be a gender politikát, tehát amiket a brüsszeli bizottság az éves országspecifikus ajánlásaiban megfogalmazott, a rezsicsökkentés kivezetését, ugye ezeket teljesítenie kéne, és Ukrajna kapcsán ugye született egy kvázi kompromisszum, hogy az ukránok engedtek valamit, na persze nem annyit, mint amint az ukrán egyébként liberális alkotmány, vagy a szintén ukrán még a liberálisabb korszakban elfogadott kisebbségi törvény garantálna, azért tettek egy engedményt az ukránok is, egy kicsike engedményt, hogy ahol 10%-nál magasabb a magyarok aránya a helyben, ott az iskolában vagy a közintézményekben használhatják a magyar nyelvet, de ez nem az egész kárpátaljai régióra vonatkozik, vagy mondjuk ez nem egy olyan garancia, amit talán kőbevésnek, tehát ez egy gesztus Magyarország felé, ezt megtették az ukránok, de hát ugye Magyar Péter meg azt mondta, hogy rendben, akkor elindulhat a csatlakozási tárgyalás. Egyébként ez az Európai Néppárt egyik elvárása volt, mert Manfred Weber és Ursula von der Leyen három dolgot kér a néppárti politikusoktól: támogassák Ukrajnát, a háborút, támogassák az európai integrációt, a mélyítést, az európai birodalomépítést, és harmadik, hogy támogassák a jogállamiságot, ami egyébként pont most egy érdekes új dimenziót kap, és áprilisban az Unió Bírósága úgy határozott, hogy elképzelhető a kettes cikkely olyan értelmezése is, ha egy ország megsérti a lisszaboni szerződés második cikkelyében foglalt általános európai értékeket, akkor a bizottság valamilyen újfajta eljárást indíthat, hiszen a hetes cikkely szerinti eljárás sem Lengyelországgal, sem Magyarországgal szemben nem volt eredményes, és most ezért egy új fajta eljáráson gondolkodnak, egy kettes cikkely szerinti eljárást, hogyha a franciák Marine Le Penéket választják, a lengyelek Kaczynszkijéket, az osztrákok Herbert Kikőléket, vagy Spanyolországban is recseg ropog a szocialista kormány, korruptak, fogy a többségük, ott is, hogyha a jobboldali patrióta fordulat lenne, akkor ezeket az országokat az új költségvetésben már a legelején tudják ilyen politikai okokkal úgy zsarolni, mint ahogy korábban Lengyelországot vagy Magyarországot. Tehát ez is egy téma a mostani csúcson, hogy az új költségvetéshez ezt a kondicionalitási eljárást is hozzá akarják társítani.
Az új költségvetés az nagyon fontos, mert Orbán Viktor, amikor Ukrajna volt a téma, nem csak a magyarok kisebbségi jogának megsértése miatt emelte föl a hangját Ukrajna csatlakozása ellen. Számos pont van még. Például ott van az Európai Unió mezőgazdaságának a helyzete. Itt van a versenyképesség. Hogyha megnézzük, Magyar Péter továbbra is egy kettős kommunikációt folytat, a magyar kisebbségek helyzetét azt úgy gondolja, hogy próbálta rendezni, de ez legalizálhatja-e azt, hogy innentől akkor jó döntés az, hogy Ukrajna csatlakozzon az Európai Unióhoz?
Hát ugye a csatlakozás egy külön téma, talán ez most kicsit átalakult az előző időszakhoz képest. De nézzük az ukránokat, hogy a NATO tagság az egyértelmű, hogy kizárt számukra. Ezt Donald Trump, amikor másodszorra elnök lett, megüzente Pete Hegseth hadügyminiszterrel, ugye ez a tavalyi NATO külügyminiszteri értekezlet volt, hogy NATO tagság Ukrajna számára elképzelhetetlen. Ha az európaiak expedíciós hadsereget küldenek Ukrajnába, arra nem vonatkozik az NATO 5. cikke szerinti garancia, illetve amerikai katonák nem vesznek részt ilyen akciókban. Tehát ez az ukránok számára NATO lezárult, maradt az unió. Ezért csillantották fel főként Kaja Kallas az ukránok előtt az unió csatlakozását. Miért harcolnak az ukrán katonák, miért szenvednek a civilek, miért vállalnak áldozatot? Hát így az alagút végén a fény, az uniós tagság. Most Merz kancellár lehűtötte a reményeket, ezért is ilyen bátor Magyar Péter, mert ha németek azt mondták, hogy 27. január 1-én nem léphet be Ukrajna, akkor Magyar Péter is, ugye ő következetesen azt mondja, hogy gyorsított tagságot nem támogatja, de már nincs is szó gyorsított tagságról. Először ugyanis a gazdag országokat akarják beengedni, úgy mint Norvégiát, Izlandot. Ugye van egy olyan törekvés, most látjuk, hogy Kanada és Mexikó is törekszik az unióval jó viszonyra, Donald Trump ellen keresnek új szövetségeseket, és hát ezek nem európai országok, hogy Izrael társult tagja az uniónak, amely szintén nem európai ország, de európai kultúrájú ország, úgy Kanada és Mexikó is keresi azokat a szorosabb együttműködési formákat az unióban, na őket engednék előre, mert ezek gazdagabb országok. És hát vannak a felkészültebb országok, főként három nyugat-balkáni ország, akiket mindenképpen be akarnak engedni, három NATO országról van szó, nem túl nagy országok, ugye Montenegro és Észak-Macedónia kisebb lakosság számú ország, Albánia, mint harmadik ország szintén ott van, és hát utána jönnek csak a keleti partnerség országai. Tehát ilyen szempontból a bővítésnél szerintem ezt a sorrendet fogják valamilyen módon támogatni. Előtte át kell alakítani az uniót, itt egy német Európa tervet láttunk, többségi szavazásra való áttérés, bizottság létszámának a csökkentése. Csak hát ugye van egy nagyon durva konfliktus, erről nem sokat beszélnek Magyarországon sem, Európában sem, hogy a német és a francia politika két irányba tart. Tehát a franciák még több hitelt vennének fel az unió terhére, az olaszok déliek támogatják ezt a törekvést, a fukar északiak nem támogatják. Tehát az uniós költségvetésnél van is most egy, ott is van egy ilyen vita, hogy most maradjon ez a nagyjából 1000 milliárdos tétel a 7 évre, vagy megduplázzák-e és 2000 milliárd eurós legyen a költségvetés, főként a nettó befizető országok terhére, akik ezt nem szívesen vállalnák. Tehát itt is nagyon sok kérdés van, és hát ugye Magyarország nagyon érdekes, mert ugye például az agrártámogatásoknak, a kohéziós támogatásoknak mi egy haszonélvezői vagyunk, míg az északi országok ezt csökkentenék, és többet költenének kutatásra, hadseregre, vagy mondjuk a digitális technológiára. Tehát itt ilyen egymást metsző konfliktus vonalak vannak.
És az biztos, hogy a költségvetés megvitatása az nem lesz egy egyszerű feladat, de hogyha visszatérünk a migrációs paktumhoz, és visszatérünk ahhoz, hogy Magyar Péter milyen álláspontot képvisel ebben itthon, mint hogyha nem ezt láttuk volna az Ursula von der Leyennel közösen tartott sajtótájékoztatón, ahol maga a bizottság elnöke hozta föl ezt a témát. Azóta mondhatjuk-e azt, hogy érkezett a migrációs paktum kapcsán egyértelmű válasz a kormány részéről, hiszen az ellenzék azt szeretné, hogyha egyértelműen kinyilatkoztatnák, hogy a migrációs paktumot nem hajtják végre, amire Magyar Péter viszont válasza az, hogy a Fidesz is épített volna migrációs tábort, majd azért csak Pósvai kinyilatkoztatta azt, hogy ebben a formában nem hajtja végre a magyar kormány a migrációs paktumot. Nem. Mik állnak ezen mondatok mögött?
Hát ez is egy külön téma, egy óriási nagy komplexum. Igazából a migrációs paktumot 2024-ben többségi szavazással fogadták el, Magyarország és Lengyelország ellene szavazott, Orbán Viktor ezt nem támogatta, nem szavazta meg, sőt, az akkori lengyel kormánnyal az unió bíróságához fordult, mondván, hogy a bevándorlás az egy nemzetállami hatáskör, és ezt nem lehet többségi szavazással sem felülírni. Az unió bírósága nem adott igazat ennek a keresetnek, tehát ezért is léphetett életbe most június 12-én a migrációs paktum. Ugye, amiről szó van, ez a Vitnyédi befogadótábor, ez igazából kiderült, hogy ukrán háborús menekülteknek volt a befogadóközpontja, ez a része talán most üresen áll, a másik részéből pedig kollégiumot építettek, tehát igazából ennyit arról, amit Magyar Péter lobogtat, megpróbálta a döglött lovat áttolni a Fidesz térfelére, holott ugye most neki van feladata. Nézzük, hogy mi. A migrációs paktumból az a kötelezettség hárul Magyarországra ebből a többségi döntésből, hogy ebben az évben, amikor ez elindul, 30 ezer férőhelyet kell uniószerte létrehozni bevándorló migránsoknak, és ebből 7700-at Magyarországon. Ez évente megduplázódik, tehát egy felmenő rendszerben bővíteni kell ezeket a befogadó állomási helyeket, nekünk 7700-at kell, mint frontországnak. Tehát ez az egyik kötelezettség, amit ennek az új kormánynak teljesítenie kell, 7700 migráns számára befogadó állomás kell létrehozni, ezzel lehet egy helyen, több helyen, régi laktanyák, régi munkásszállások, konténervárosok, de ezt létre kell hozni. Lehet, hogy kapunk egy vagy két év haladékot, de az unió ezt elvárja. A második a határeljárás. Ugye emiatt van például napi 1 millió eurós büntetés, eddig a Fidesz kormány nem engedte be az emberek, a migránsokat, nem lehetett a határon menedékkérelmet beadni, a belgrádi nagykövetségen lehetett ezt. Most az unió elvárja, és ez az új paktum is azt tartalmazza, hogy Röszkénél, a határőrnél kell jelentkezni a migránsnak, és ha elmondja a kis történetét, hogy ő szomáliai, szudáni, afgán, szír, akkor homoszexuális, áttért keresztény, vagy üldözött, akkor őt be kell engednünk, és meg kell nézni, hogy milyen országból jön. Ha 20% alatt van az elfogadási arány a menedékkérelmeknél, akkor őt be lehet rakni egy eljárásban, 12 hétig egy tranzitzónában, el kell döntenünk nekünk, magyaroknak, hogy ő tényleg afgán-e, tényleg szomálie, tényleg üldözött embere, és nekünk kell bizonyítani, hogy nem az. Ha elutasítják, akkor további 12 hétig lehet őt a tranzitzónában tartani, és utána nekünk, magyaroknak kéne őt hazaküldenünk abba az országba, ahonnan jött. Hát Szerbia nem szívesen fogadná vissza őket, a kibocsátó országok sem, és csak egy számot hadd mondjak, tehát Németországból vagy Ausztriából több tízezer embert kéne hazaküldeni Afganisztánba vagy Szíriába. Ilyen 30-40 embert sikerül egy-egy repülővel hazaküldeni, főként bűnelkövető vagy elutasított menedékkérőket, és hát amikor 60-at tudtak hazaküldeni 3-4 éve, az egy óriási siker volt. Most, amikor Szíriában 24 decemberében megdöntötték az Assad rezsimet, a német politikusok most rendszeresen járnak oda, vagy most az új szír átmeneti elnök volt Németországban, és a németek mondták, hogy jaj, de jó, végre nincs Assad rezsim, végre Szíriában nincs diktatúra, hogy akkor az a 700 ezer szírt hazaküldenik. És mondják a szírek, hogy felejtsétek el, örülünk, hogy ezt a lakosság fölösleget, akiknek otthon nem tudunk perspektívát adni a fiatal életerős férfiaknak, örülünk, hogy ők nincsenek itt, és ugyanez igaz Marokkóra vagy más országokra. Tehát ez a határeljárás, amit be kell vezetni, különben ugye ketyeg tovább az 1 millió eurós napi büntetés, mert ez a migrációs paktumból is ered, illetve a magyar jognak, a menekült jognak az uniós menekült joggal való harmonizációja, és itt van az, amikor Magyar Péter azt mondja, hogy megtartja a kerítést, persze, mert nem a kerítésről van szó, nem a fizikai határzáról, hanem a jogi határzáról, hogy nem lehetett menedékkérelmet beadni a határon. Tehát ezt kéne megváltoztatni, mert ő ettől nyilván érthető okokból ózkodik, és hát van valóban a migrációs paktumban két további opció, amiket inkább választana az új magyar kormány, mint a legtöbb uniós kormány, hogy tehát nekünk most 300-valahány embert kéne az első körben átvenni, de ez a szám mindig duplázódik, ahogy a kapacitásokat is jobban ki kell építeni. És mondjuk ezt a 300 embert nem vesszük át, akkor ez fejenként 20 ezer euró büntetés kéne fizetni annak az országnak, amely országban ezek az emberek fizikailag vannak. És ugye ez sem annyira jó, mert a magyar társadalom többsége talán ezt sem tolerálná. Mert ugye ez nem 300 emberről van szó, hanem felmenő rendszerben ez a szám akár sokkal több is, nagyobb is lehet. És hát itt jön az a harmadik opció, amit Magyar Péter kínál, ő csak erről beszél, itt van ugye a kommunikációs trükk, hogy ő csak arról beszél, ami adott lehetőség, hogy magyar határőröket küldhetünk a frontországokba, Görögországba, magyar egészségügyi dolgozókat küldhetünk a menekülttáborokba, befogadó állomásokra, de a görögök, meg az olaszok, meg a spanyolok nem azt akarják, hogy magyar határőrök segítsék a munkájukat, hanem azt akarják, hogy a sok-sok emberből, aki esetleg hozzájuk hirtelen érkezik, vigyenek tovább Magyarországra. Tehát itt van a szűk keresztmetszet, hogy a frontországok nem ezt a segítséget várják el, legalábbis amennyire én látom.
És hát itt van az apró betűs rész is, hogy a technikai segítségnyújtás az nem lett kevesebb, mint az előbb említett akár fejkvóta. De hogyha visszatérünk az uniós csúcsra, a mostani témákból mi körvonalazódik? Magyar Péter hozzáállásából mi lesz kiolvasható ezután az EU csúcs után? Mert ugye más az, amit mond, meg más az, amit látunk, hogy tesz.
Tehát szerintem az Európai Néppárt politikáját fogja követni, hiszen ő az Európai Néppárt politikusa, kapott segítséget az Európai Néppárttól. Ugye láttuk, hogy például fogadták őt ugye Brüsszelben, tehát tudott tárgyalni európai néppárti politikusokkal. Láttuk, hogy egyes tiszás kampányrendezvényeknél az Európai Néppárt logója is nagyon megjelent, egy-egy kongresszusnál vagy ilyen rendezvényüknél. Nyilván ezek biztos szakmai rendezvények voltak. De lényeg az, hogy én azt gondolom, hogy a néppárt politikáját fogja folytatni. Nyilván, ahol lehet, nem mehet szembe a magyar emberek többségének a véleményével, ebben reménykedhetünk. Nyilván van annyi pragmatizmus az új miniszterelnökben, hogy a migrációs paktumnál valóban a technikai segítségnyújtást fogja erőltetni, hogy ő azt mondja, hogy Magyarország az új kormány ebben szeretne szerepet vállalni. Az látszik, hogy az új költségvetésnél biztos, hogy az agrár és kohéziós támogatásoknál azzal a csoporttal fog tartani, amely talán akár a fukar nettó befizető országokkal szemben a mostani támogatás vagy ahhoz hasonló arányt tartana meg az új költségvetésben. De szerintem a nagy részét meg fogja szavazni, még akkor is, ha ez később akár hátrányos lehet Magyarországra, például, hogy az új uniós 7 éves költségvetésnél ezt a politikai kondicionalitási mechanizmust életbe léptessék. Ez biztos, hogy egy olyan döntés, vagy én azt várom, amit, hogy ezt megszavazza, bár ugye ez nagyon sok országgal szemben lesz alkalmazható, pláne ha még több patrióta kormány lesz.
Mi körvonalazódik Orbán Viktornak a világpolitikai szintéren? Milyen mozgástere maradt?
Nagyon figyelnek Orbán Viktorra. Ugye láttuk, hogy most egy nemzetközi sajtótájékoztatót tartott Brüsszelben az uniós csúcs előtt a patrióta találkozó alkalmával, és hogy odafigyelnek a szavára. Tehát igazából most azt kell néznünk, hogy milyen választások lesznek. Tehát most nyilván a legfontosabb a novemberi amerikai időközi választás, hogy a Trump maga republikánusai meg tudják-e tartani a többségüket. Ugye hát itt nagyon rezeg a léc, de megvan az esélye. Jövő tavasszal nagyon fontos, május végén francia elnökválasztás lesz, ott a patriótáknak, Marine Le Pennek vagy Jordan Bardellának jó esélye van, hogy megnyeri ezt a választást, esélyesnek számít a nemzeti tömörülésnek az elnöke, és hát ugye folytatódik a sor, szeptemberben Olaszországig, az, hogy Giorgia Meloni egy másik pártcsaládhoz tartozik, de nagyban osztja Orbán Viktor politikáját, mondjuk pont most tiltják ki Olaszországban az iskolákból a gender ideológiát propagáló NGO-kat, hogy a szülőkre és az iskolára bízzák a szexuális felvilágosítás, az NGO-kat most szorítják ki Olaszországban az iskolában. Tehát nagyon sok ilyen változás van, és Lengyelországban jövő októberben lesz választás, ez is nagyon fontos. Spanyolországban, Ausztriában, Németországban recseg ropog az ottani globalista kormánytöbbség, tehát ott is előfordulhatnak olyan választások a tartományi szint fölött is, ahol a konzervatív politika esélyt kaphat. Ugye Lengyelországban most váltották le egy népszavazáson Krakkó liberális polgármesterét. Tehát azt látjuk, hogy recseg ropog ez a politika, ez az európai fősodor, és az a politika, amit Orbán Viktor itt kicsiben Magyarországon 16 évig a magyar emberek többségével meg tudott valósítani, hogy az abból egyes elemeket átemelnek. Tehát a családtámogatási rendszerünk egyes elemeit Trumpék emelik át, a migrációs politikánk egy részét megpróbálják az olaszok, vagy a dánok most tovább vinni. Nyilván az energiapolitikában például láttuk, hogy a lakossági karbonadó ellen is egy szélesebb ellenállás van. Hát nem beszéltünk a Kínához való viszonyról, ahol talán a német gazdaság az, amelyikre inkább lehet továbbra is számítani, vagy mondjuk az Oroszországgal szembeni viszonynál ott láttuk, hogy szerintem ott egy politikai változás lesz. Magyar Péter már inkább felzárkózik a szankciók tekintetében az európai többséghez, de ugye a nyilatkozatait észrevették Brüsszelben, hogy ő 2035-re vezetné ki az orosz energiát Magyarországról, tehát reménykedhetünk abban, hogyha az unió vagy a brüsszeli politika fejest ugrik a kútba, akkor azért Magyar Péter nem mindig ugrik utánuk, vagy nem minden témában.
Az biztos, hogy izgalmas lesz az az időszak, ami majd most kibont akár Brüsszelben is, hiszen föl fogja vázolni azokat az irányvonalakat, ami kapcsán legtöbbször még csak kérdőjel van mindenkinek a fejében. Nagyon szépen köszönöm Kiszeli Zoltánnak, hogy az elmúlt szűk fél órában rendelkezésünkre állt. Szőlősi Éva és Bényi Csaba kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. Kossuth Rádió Ózdon FM 90,3.